Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. A prezentációk vannak középpontban továbbra is. A prezentáció művészete, a hatásos előadás retorikai eszköztára a felkészüléstől a hallgatóság meggyőzéséig, személyes és online prezentációkhoz című könyvet Kaszás György prezentációs tréner és coach írta. Olá Andrea beszélget vele.
Ha a prezentáció témájáról van szó, tehát hogy kit akarunk meggyőzni, milyen módon, hogy most akkor egy vezető arról beszél, hogy mit végzett a cég ebben az évben, vagy valaki valami új terméket akar bevezetni, tehát olyan szempontból is másképp kell tartani. És akkor itt jön képbe a három szín, a piros, a kék és a szürke. Nem is akarnám fölmondani a könyvedet, de közben meg szeretném megmutatni a hallgatóknak, hogy mennyire kézzelfogható mindaz, amit leírsz, és ahogyan leírod, és könnyen megtanulható ezáltal. Tehát, hogy nagyon sok kapaszkodót adsz.
A három szín, az a piros, kék és a szürke, ugye? Ezek mind-mind a gyakorlatban is létező előadói stílust, előadói személyiséget jeleznek. A piros az nem egyéb, mint a személyes, érzelmekkel teli, humoros és mindezáltal nagyon meggyőző előadó. A kék az maga inkább a tartalommal, az érvekkel, a számokkal, a balagyféltek és mondani valóval operáló előadó, és hát a szürke, az pedig a nyilvános beszéd Osama Bin Laden. Semmiféle eszközzel, semmiféle testnyelvvel, mozdulattal nem dolgozik. És ha van vetített képe, akkor az pedig tele van hibával, unalmas, nézhetetlen. Ezek vannak sajnos, nagyon sajnos többségében. Azt látom egyébként a gyakorlatban, hogy egyre több cég ismeri fel azt, hogy ezt a készséget valamilyen módon meg kell tanulni. Ehhez szükség van résztvevőkre, akik hisznek a dologban, és szükség van valakikre, akik előadják és faragják őket, mint Geppetto Pinocchiót annak idején.
Nagyon-nagyon tanulságos, amit írsz, hogy hogyan lehetne egy szöveget megformálni úgy, hogy az hatásos legyen, mert hogy nem csak a mozdulatokkal van baj, meg a testbeszéddel van baj.
Hát nagyon sokszor történik az, hogy föl kell készíteni valakit, egy főnököt, mondják, hogy kész van az előadás is. Nekem csak oda kell menni és gyakoroltatni, betanítani, stb. És elkérem előre az anyagot, és kiderül, hogy nem, hogy nincs kész, mert vannak ott diák, de hát ez katasztrófa. Akkor megkérdi az ember, hogy meg lehetne csinálni esetleg valahogy. Akkor kész van a dia, oda megyek, és azt mondja nekem a főnök, hogy hát akkor kezdjük el. Ketten vagyunk a szobában. Mondom, oké, azzal kezdjük el, hogy mondd el nekem, légy szíves, azt, hogy az előadásodnak egy mondatban, egy rövid mondatban mi az üzenete, mi a fő mondandója. Hű, ez jó kérdés. És akkor elkezdünk valamit kibogarászni, hogy mi lehet a fő üzenete annak, amit ő meg akar tanulni, előadni. Tehát mindezzel csak azt mondom, hogy ez egy talán túlzás, de akkor is ez egy külön szakma. Ennek vannak különböző alapfeltételei, hogy lehessen űzni, és különböző szakaszai, amikor elő kell állítani mindazt a dolgot, az anyagtól, a vetített anyagtól kezdve egészen a végső előadás előadásáig. Vannak olyan dolgok, amiket át kell gondolni, ki kell dolgozni, be kell próbálni. A felkészülés az egy baromi fontos dolog. Én magam minden egyes felkérésemre 3-3,5 hetet készülök. És az független attól, hogy az egy egyórás előadás, vagy egy kétnapos tréning. De nekem nagyon fontos, hogy úgy menjek oda, pontosan tudjam, mi van a gépemen, mikor mi fog történni, miből fog következni az én előadásomon, és nagyjából sejtem, hogy hogyan fog reagálni a közönség. Ezt a nagyjából sejtemet azért a nagyjából Azért mondom, mert azért ritkán bár, de vannak olyan közönségek, ahol van olyan egyetlen résztvevő, aki a többiek ellen és az egész ellen dolgozik.
Tényleg, mit csinál?
Vagy folyamatosan beleszól és nem adekvát dolgokat, mert a kérdés az rendben van. Nem adekvát dolgokat szól bele, hát arra van egy nagyon-nagyon egyszerű megoldás. Meg kell kérni, hogy fáradjon ki a pódiumra, és mondja el, legyen kedves, hogy szerinte hogy van. Ilyen egyszerű. De ezek nagyon ritka dolgok, és bontják a rendjét mondjuk egy ilyen előadásnak, de lekezelhető ez is. Csak ezekre készülni kell tudni. Mint hogy készülni kell tudni a technikai problémákra, készülni kell lehetséges kérdésekre. Tehát, hogy az ember kitömi magát, mielőtt fölmegy a pódiumra mindennel, minden olyan szerszámmal, amit elő lehet venni, és szükséges ahhoz, hogy micsoda az Arisztotelész féle háromszögnek a csúcsa tudjon működni.
A hiteleső?
Étosz, igen.
Nagyon érdekes látni a könyvedben. Leírsz egy bizonyos tartalmat szürkén és piros keretben is, amiben már rengeteg izgalmas eszközt használsz arra, hogy a közönség figyelmét hogyan lehet ébren tartani, vagy hogy a lényeget hogyan lehet nekik megmutatni. Mondasz néhány kedvenc eszközödet itt a szöveg kapcsán, hogy az ismétlés, a hasonlatok, az ellenpontozás, hogy mik?
Kettőt, ha lehetne kiemelnék, az egyik az összes ismétlés fajta, mert hogy azban nagyon kevés munka van, ugye ismételni kell egy-egy fordulatot, és különböző módokon, különböző elhelyezésekkel, különböző struktúrákban, és mégis megfelelően előadva, tehát megfelelő testnyelvvel, megfelelő dinamikával, megfelelő szünetekkel előadva, az irgalmatlanul hatásos lehet. A másik pedig, másik eszköz, ezt úgy tanultuk ugye az iskolában, hogy alliteráció. Amikor egy mondatban lévő szavak mindegyike, vagy legtöbbje azonos mással, vagy magánhangzóval kezdődik. Ez nagyon hatásos.
De miért?
Azért, mert szép, és ugyanakkor látszik rajta a választékosság. Nagyon-nagyon erős a hatása mondjuk egy előadás címében például, de bármilyen mondatban is. És még az a jó a retorikai verbális eszközökbe, hogy keverni is lehet őket egymással, tehát még egy ismétlésben is egy ismételt alliteráció mérhetetlenül hasznos, hatásos, erős. Amikor egy választékosabb megfogalmazást hall az ember, szerintem rokon azzal, amikor egy szép verset hallunk, amelyiknek mind a szókincse, mind a felépítése egyedinek tűnik, originálisnak, és megragadja ez, valahogyan megragadja a figyelmünket. Ez a megragadja, ez egy jó szó egyébként, mert valószínűleg ez a lényege az ügynek, hogy a választékos kifejezés az megragad a fejedben, nem szólva arról, hogy a választékos fogalmazás az megint csak a hiteledet erősíti, tiszteletet kelt.
A diákról mindenképpen kell beszélni, mert mint a vizuális anyagról a prezentációban, és azért azt hiszem, hogy bárki, aki már megkapta ezt feladatnak a munkahelyén, hogy készíts egy prezentációt, tudja, hogy valahogyan úgy kéne megcsinálni a diákat, hogy ne ugyanazt mondjam, mint ami a képen van, hogy ne legyen túl sok szöveg, mert a kutya nem olvassa el, tehát tudjuk ezt, de nem biztos, hogy meg tudja csinálni. Nagyon sok segítséget adsz ebben a könyvben szerintem ehhez. Mi a legrosszabb, amit el szoktak még mindig követni?
A baromi sok szöveg.
Ez?
Nagyon sok szöveg, amivel vindikálja magának a jogot az előadó, hogy ő felolvasson. Felolvasni pedig úgy tud, hogyha a fenekét mutatja esetleg a hallgatóságnak, lehet, hogy ez nem teljesen illendő egy előadáshoz. Ha valaki saját maga készíti az előadását, a diáit, akkor pontosan fogja tudni, hogy milyen szövegrészt, milyen szövegelemeket tud ő kiváltani testnyelvvel vagy egy képpel. Ugye azt mondják, hogy egy kép 10 000 szó, azt mondja a közmondás. Ezért aztán az javasolt, hogy aki saját maga csinálja a prezentációját, az dolgozzon inkább képpel. Ott merül fel a probléma, amikor a titkárnő készíti a prezentációt, mert a titkárnőnek nem lehet fogalma arról, hogy majd ott fenn a pódiumon a főnöke hogy tud levenni egy mondani való részt egy képről. Tehát, mit tudom én, most egy nagyon primitív hasonlat, hogyha mondjuk az anyám tyúkját szeretném valamilyen kontextusba hozni az én előadásomban, akkor föltehetek én a vetítővászonra egy csirkét, méghozzá egy nagyon érdekes képet, akár humoros képet is, ami alá fogja támasztani a mondandóját, a verbális mondandóját a beszélőnek az Anyám tyúkja című Petőfi versről. Na de hogyha ezt nem tudja az előadó, mert a titkárnője csinálta, és ott fog állni, és néz egy tyúkot.
Miért van itt az a tyúk?
Miért van itt? Hát hülyéskednek velem, vagy mi tört? Tehát ez így nem. Ezzel azt is mondom, hogy hiába csinálja egy titkárnő az anyagot, az lehetetlen, hogy ne vegyen részt benne valamilyen szinten a majdani előadó.
Nyilván a titkárnő ezért inkább szöveget tesz.
Nem ezért, hanem azért, mert a főnöke többnyire nem készül föl, tehát föl tudja olvasni. De ezért is tesz inkább szöveget, mert azt nem fogja tudni elrontani. Azért neki nem lehet baja, mármint a titkárnőnek. Úgyhogy ez egy általános hiba a vizualitás hiánya a prezentációkon. Sőt, nem tudom, hallottál erről, van Magyarországon és Budapesten is számos klub, ilyen beszédklubok, ahol nagyon dicséretes módon teljesen amatőr emberek megpróbálják fejleszteni a maguk nyilvános beszéd készségét, és ezt egymás segítségével csinálják. Klubestjeik vannak hetente, két hetente, és mindig más készül föl, elmond egy-egy úgymond beszédet, és akkor a többiek azt értékelik, meg kritizálják, stb. Ez egy nagyon dicséretes dolog, de nem biztos, hogy megoldja a problémát.
Már az általános problémát, hogy mennyire
hát
keveset
hogy
tudom.
Hogy profin tanuljanak meg nyilvános beszédet. Ezekben a klubokban aránylag ritka a vetített képes előadás, hanem ők többnyire azt gyakorolják, hogy kiállnak emberek elé, és akkor beszélnek, méghozzá azt, mert ők fölkészülnek azt, amit betanultak, ami egy nagyon nagy probléma, mert olyan, hogy szóról szóra próbálnak elmondani egy szöveget, és nem előadni. Vannak olyan esetek, amikor improvizálnak. Tehát van, mit tudom én, két ember, itt és most megkapnak egy témát, van rá, mit tudom én, 5 percük, kitalálni, hogy mit mondanak, ahogyanra nyilván már nem lesz idejük, és akkor elmondják, és akkor ezt is megkritizálják. De hát ez az én véleményem szerint nem egy működő dolog, sajnos, mert semmire nem készít fel. Mert hogy nyilvános beszédre nem úgy készülünk föl, hogy megtudjuk, hogy 5 perc múlva mennünk kell előadni valamiről, ami most hangzik el először. Tehát ez így nem működik. Viszont nagyon jó potenciál van ezekben a klubokban a továbbfejlődésre, tehát itt a metódusokat kellene egy kicsit változtatni, meg a célokat. De hát ez csak egy apró dolog ennek az egész problémának a mesdjéjén, amiről az elejétől kezdve beszélünk, hogy ezt a nyilvános beszédet, üzleti nyilvános beszédet elsősorban kellene a fejlődést, a fejlesztést egy kicsit erősebben végezni, továbbá, hogy az oktatásban ennek legyen helye. Ezért van az, hogy ennek a könyvnek is két elsődleges célcsoportja van, az üzleti világ és az oktatás. Hát én még a szülőket is ide venném, hogyha ez esetleg nem túlkapás részemről.
Az utolsó dolog az, hogy legutóbb a Gondolkodás Uli című könyvedről beszéltünk, és abban az interjúban arról, hogy a kritikai gondolkodásnak milyen jelentősége van. Szerintem érdemes arról szót ejteni, vagy nem tudom, hogy lehet-e ezzel összefüggésben, hogy mennyiben lenne más a világ, vagy a gondolkodásunk, hogyha tényleg ezt az ékes szólást, vagy a retorikát jobban tudnánk.
Nagyon sok haszna lenne, és sok irányból. Hát ott kezdődik a dolog, hogy a kommunikáció, mint olyan, annak a színvonala, az hat nagyon sok dologra, a kultúrától kezdve, a világlátáson keresztül, a gondolatok cseréjén keresztül, sok mindenre, szinte mindenre egyébként. A az üzleti kommunikáció fejlődése, legalábbis a nyilvános üzleti kommunikáció fejlődése, az pénzben kifejezhető. Tehát feltehetőleg a jobb előadó fog többet keresni a cégének az iskolai korban való oktatás. Nem gondolom azt, odáig nem merészkedek, hogy a nemzeti alaptanterben egy ilyen izé benne lenne. Ez...
Retorika tantárgy?
Igen, hiszen nézd meg, a politikusok is milyen jó karriert csináltak anélkül, hogy megtanulták volna ezt. Mondjuk megtanulták volna az étosz fontosságát, és igazmondás például. De ne politizáljunk természetesen. Azt gondolom, hogy egy gyereknek hihetetlenül fontos dolgot jelent, hogyha egy olyan kifejező eszközt adunk, amivel érvényesülni tud a világban. De az a helyzet, hogy egy ilyen gyerekre azt fogják mondani, hogy hú, de értelmes gyerek, és snitt. Miközben a kívánalom már nem az lenne, hogy itt magyarul jól megtanuljanak beszélni, megírni is, hanem az, hogy idegen nyelven is, ugyanazon a szinten. Nekem voltak olyan tréningjeim, ahol pont a nyilvános beszéd és az üzleti nyilvános beszéd fontosságáról volt szó, és én oda meghívtam egy kis gimnazista gyereket ezekre a helyekre. Megírtunk együtt egy 5 perces prezentációt, és azután, amikor eljött a tréningen az a pont, akkor ennek a gyereknek a szájából elhangzott ez a prezentáció magyarul, angolul, spanyolul. És akkor a hallgatóság úgy nézett, mintha valami csodát látott volna, pedig nem látott csodát. Azt nem gondolta végig, ezt levettem a reakciókból, hogy ő miért nem tud ilyet, ő maga, aki ott ül a széken, hanem csak azt nézték, hogy jé. Gondold el, hogy mondjuk valaki ezek közül, a fiatalok közül elkezd egy nemzetközi oldalt nyitni, ahol ő beszél. És mit tesz Isten, nem csak magyarul beszél, hanem idegen nyelveken is. Ugyanaz az ember. De ami az érdekes a dologban, hogy az idegen közönség, tehát más országbeli közönségeknek ez nem lenne olyan nagy reveláció, hogy egy ember, aki meg tud szólalni egy másik nyelven is. Ez azt hiszem egy igen jó példa volt arra, hogy hol tart ma, és hol kéne tartani ma a nyilvános beszéd ügyének.
Kaszás György prezentációs trénerrel és kóccsal Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi. A hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra, az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is. Andor Tóth Annát hallották. Köszönöm a figyelmet. Szép napot, jó étvégét.